bennünk futó programok továbbra is a téma. Szélsőséges viselkedések és érzelmi zsarolás. Ez lesz konkrétabban a mostani előadásnak a témája. Szélsőségek. A függőségben lévő ember nehezen viseli el a feszült helyzeteket, szélsőségek felé hajlik, nehezen találja a középutat. Néhány példa: tomboló jó kedv, halálos levertség, a munkában kínosan pontos, ugyanakkor nem érdekli a dolog, az emberekkel való kapcsolatban vagy mértéktelenül alkalmazkodó, vagy dacos, teljesen ellenzékbe vonul. Aztán felszínes tréfákat mond, mélyértelmű filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozik. Minden kritika iránt túlérzékeny, ugyanakkor maga éresen kritizál. Elkülönül, bezárkózik, és mégis igényli a közelséget és az intimitást. Érdemes magunkban leltárt készíteni szélsőségeinkről. Ugye már a régi görögök tudták, hogy az erény az a középen van, egyik véglet sem jó igazán. Most ezek közül egyet kiemelünk, túlzott irányításvágy, hogy maga akarja, akar mindent irányítani maga körül, azt is, amit irányíthatatlan, ugyanakkor pedig a kontrollnak az elvesztése, tehát nem tudja egyáltalán, teljesen kiesik a keze közül a gyeplő. Ez utóbbitól éppen, hogy a gyeplő kiesik a kezük közül, és nem tudják irányítani az embereket, a folyamatokat, meg saját magukat, nem úgy lesznek a dolgok, ahogyan ők szeretnék. A függőségben élő ember a mértéktelen kontroll irányítási vágynak a rabja. A szer segítségével megtanulja saját érzelmeit ellenőrzése alatt tartani, uralkodni felettük. Ha olyan problémával találkozik, amivel nem tud megbirkózni, akkor ehhez a szerhez nyúl. Biztosan hat, nem kerül sokba, már amelyik, bármikor alkalmazható. A szenvedélybeteg központi problémája épp az az igénye, hogy érzelmeit, életének a gyeplőjét szorosan a kezében akarja tartani. Mi rossz van ebben, kérdezhetnénk. Az embernek az a dolga, hogy irányítsa, kézben tartsa az életét, annak minden megnyilvánulását. Igen, de ezt lehet jól és rosszul is csinálni. Hogyan kezelhetjük helyesen például érzelmeinket? Ezekről majd még külön is lesz szó, de talán egy kis előzetes már most is, hiszen ami délelőtt volt ilyen házi feladat, levélírás, itt éppen ezek az érzelmek jöttek elő, ezek a negatív érzelmek, hogyan bánjunk ezekkel. Az érzelmek életünk velejárói, először észlelnünk kell azokat. Vannak, akik azt állítják, hogy nincsenek érzelmeik, Ennek oka minden bizonnyal az, hogy ilyen tiltások, sorompók élnek benne, amikről a délelőtti előadásban volt szó. Ilyenek épültek bele gyermekkorában, nincsenek érzelmeid, vagy nem utasd ki az érzelmeidet, ne vedd tudomásul az érzelmeidet. Lehet, hogy az ilyen ember észleli érzelmeit, de nem tudja kifejezni azokat, mert nem tanulta meg. Szóval, hogy meg kell tanulni ezeknek a helyes kifejezését. Miután tudatosodott az emberben, hogy ilyen vagy olyan érzelmeim vannak, azután kell dönteni afelől, hogy hogyan használjam azokat az érzelmeket. Közöljem egyáltalán másokkal, ha igen, akkor hogyan? Az érzelmek feldolgozása nagyon fárasztó tevékenység, mert ha valakivel közlöm az érzelmeimet, előfordulhat, hogy elutasít, megsért, félreért, vagy éppen, hogy ezeken keresztül hatalma alá vesz, kihasznál, általuk rabságba dönt, manipulálni fog, olyanokat tesz velem, amiket én nem szeretnék, mert kiszolgáltattam magam neki az érzelmeim megmutatásával. Magamban is, másokban is ellenállásokat kell legyőzni ahhoz, hogy megtanuljuk érzelmeinket helyesen kezelni. Az érzelmek túlzott irányítása gátlásokhoz, az érzelmek megfagyasztásához vezethet, ez pedig tartós feszültséget eredményez. És ez fizikai tünetekben is megnyilvánulhat, az izmok görcsös megfeszülésében, álmatlanságban. És ezt az ember különféle szerekkel igyekszik kiküszöbölni, altató, alkohol, szex, egyéb szerek, és az ördögi kölcs csak erősödik, mert az ördögöt nem lehet az ördög segítségével kiűzni. Jézust ezzel vádolták, hogy Belzebulnak, az ördögök fejedelmének, felnek a segítségével űzi ki az ördögöket. Hát tudjuk, hogy milyen keményen szólt ezek ellen. Hasonló a helyzet, amikor az alkoholtól valaki gyógyszerek bevételével akar megszabadulni. Többnyire az lesz az eredmény, hogy mindkettő használatban marad, és esetleg még tovább erősítik egymás hatását. Az 1960-as évek szexuális robbanása után az USA-ban egyre több lett a szexfüggő ember, és ott már külön klinikák vannak a szexfüggőknek a gyógyítására. Nálunk még igazán megbízható alkohol elvonó is kevés van. Az ottani pácienseknek az egyike mondta, hogy háromféle függést is úgymond kipróbált, volt köztük kemény drog is, de a legnehezebb a szexfüggőségből való kigyógyulás volt. Most ebbe itt nem akarok belemenni, náluk is hasonlóképpen folyik a terápia, mint az alkohol elvonó kúrákon, hogy egy csepp alkohol sincs, ott elzárják egymástól, nincs lehetőség szexre, és tanulják meg, hogy szex nélkül is normális lehet a párkapcsolat, sőt, esetleg el is mélyülhet. Nem akarok ebbe most belemenni, nem ez a fő téma. A függő egyén gyógyulásának az útja az, hogy számba veszi függőségeit, leltárt készít róluk, elismeri azokat. Ebben a kis füzetet erre is lehet használni, hogy lehet, nyithatunk ott ilyen oldalt is. és ugyanakkor azt is, hogy ezeket nem irányíthatja abszolút formában. Ezt is be kell látnom, el kell ismernem. Azok a szerek, azok az érzelmek adott esetben erősebbek, mint én vagyok. Nem uralhatom minden esetben őket, meg kell tanulnom esetleg ki is térni előlük. Van, amikor futásban van a menekülés. Meg kell tanulnom Istenhez menekülni, kiáltani, amikor úgy érzem, hogy urrá készülnek ezek lenni felettem. Egy oltalom kérő ima, egy szabadító rózsafűzér, szeretetláng rózsafűzér, egy röpima, lelkem Istenhez emelése, szentelt víz használata, és folytathatnánk tovább azokat az eszközöket, amiket az egyház kínál, ilyenkor sokat segíthetnek. Illetve, hogyha ezeket is megtanulja tudatosan használni az ember. Az egyik ilyen szélsőség a túlzott irányításvágy és a gyeplőnek az elvesztése. Másik ilyen szélsőség a mindenhatóság és a tehetetlenség érzése, ez a szélsőség. Sok emberre, de különösen a gyermekekre, kamaszokra és a függőségben lévő emberekre jellemző, hogy szeretne mindenható lenni. Ő a legerősebb, ő a legokosabb, ő a legravaszabb, ő a leggyorsabb, leg-leg. A józanság perceiben viszont átlendül az ellenkező végletbe, a tehetetlenségbe. Gyengének, gyámoltalannak, lassúnak, alárendeltnek, csalódottnak, és így tovább érzi magát. Ez nyomasztóan hat rá, szeretne ebből az érzésből szabadulni a szer segítségével. Így csapong a feszültség két pólusa között ide-oda. Ennek az ellentétnek az eredete a kisgyermekkorra nyúlik vissza. A gyermek a második és harmadik életévében kezdi felfedezni értelmi képességeit. Rájön, hogy nem csak tapintani tud, nem csak járni tud, nem csak kezével manipulálni, hanem el is gondolhat dolgokat, anélkül, hogy megtenné. Idézek itt a Harsból egy részletet, nagyon személyesen fejezi ki. Lenyűgöző élmény, amikor a gyermek megtapasztalja, hogy a világot nem csak látja és mozog benne, hanem magában is hordozza, és képzeletében foglalkozhat vele. Méghozzá sokkal közvetlenebbül, mint a valóságban. Sétát tehet a menyezeten, bármit elővarázsolhat és el is tüntethet, megmászhatja a legmagasabb hegyeket, legyőzheti a legerősebb óriást, és feleségül veheti a leggyönyörűbb hercegnőt is. A gyermek ebben a korban még nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy képzeletét összevesse a realitással, ezért bizonyos körülmények között még sokáig megteheti, hogy elképzeléseit realitásként kezelje. Ezzel függnek össze a gyerekek, néve pedagógusok ismerik, a fantázia hazugságok is. Másrészt a kis emberke a valóságba ütközve azt tapasztalja, hogy a felnőttekkel kapcsolatban kicsiny és tehetetlen. Sok mindenre képtelen, amit a nagyok játszva megtehetnek, és vannak, akik ezt a fájdalmat soha nem heverik ki. Ennek kiegyenlítésére megkísérlik, hogy annál honokabbul ragaszkodjanak mindenhatóságukhoz, minél inkább átérték tehetetlenségüket. A szenvedélybetegekben ez az ellentét él tovább, hogy megszabaduljon tehetetlenség érzésétől, elkezd saját érzelmeivel manipulálni és környezetét zsarolni. Fenyegetőzik, zsarol, részvételt kelt, másokat megment, hogy elkötelezettjeivé tegye őket, az embereket egymás ellen kiátszva, kinek-kinek a szája íze szerint beszél, és közben fölényesen a leghatalmasabbként jelenik meg. És ilyen emberrel bizony személyesen is találkoztam, és nagyon nagy a manipulatív ereje, nagyon el tud hitetni emberekkel dolgokat. Ezeket a technikákat nem csak függőségben lévő emberek használhatják, hanem mások is. Zsarolás lélektanával most kicsit alaposabban is foglalkozunk. Ez a következő témája ennek a mai délutánnak. A Pszichológia Dióhéjban című könyv alapján ismertetem. Az egyik legfontosabb témánk ebben a lelki gyakorlatban a helyes önbecsülés, helyes önszeretet. Hogy ez kiépülhessen bennünk, le kell győzni annak az ellenségeit. Ilyenek többek között, ha mások zsarolnak minket, vagy zsaroltak minket, és az ehhez kapcsolódó félelem, helytelen bűntudat. Ezt a témát tárgyalja Susan Forward, érzelmi zsarolás, a félelem, a kötelesség érzet és a bűntudat szorításában című könyv. Magyarul is megjelent Édesvíz kiadónál 1998-ban Budapesten. Ezt nem sikerült még így megszerezni. Az eredeti alcíme az kicsit más, Emotional Blackmail When the People in Your Life Use Fear, Obligation and Guilt to Manipulate You. Akik tudnak angolul, azok értették, akik nem, majd úgyis a fogalmak itt előkerülnek. Kanadai pszichológusnőről van szó, első könyvének megjelenésétől a gyermekbántalmazás szaktekintélyének számít. E könyvének a címe Az ártatlanság elárulása, 1978-ban jelent meg, ez csak angolul. Ezután írta az ugyancsak sikert aratott könyveit, Férfiak, akik gyűlölik a nőket, és a nők, akik szeretik őket, 1986, aztán a Mérgező szülők, 1989-ben jelent meg, ez magyarul is megjelent, és elkapkodták, és ez már itt a második kiadás, egy párat éppen ma jött meg, tehát ha valaki szeretne belőle, van, de ez még kapható most is, tehát akár itt is megvásárolható, de azért majd erre még kitérünk erre a könyvére, mert nem így egy az egybe ajánlom, de nagyon olvasmányos, jó tollú nőről van szó, és sok mindenre használható. Érdekesek még további munkái is, Rögeszmény szeretet, a pénz démonai, és hazudó szeretők. Lássunk néhány idézetet a könyvből, amelyek mintegy beledobnak minket a téma közepébe. Ezt itt kicsit étvágygerjesztőként az egyik elmúlt harmadik pénteken ezt már ismertettem, de akik hallották, gondolom azoknak sem lesz unalmas. Idézet. Hiába vagyunk talpra esettek és sikeresek életünk más területein, ezekkel az emberekkel szemben zavarba jövünk, tehetetlennek érezzük magunkat, az újjuk köré csavarnak minket. megnyugtató intimitással vesznek körül minket, amikor megkapják, amit akarnak, de gyakorta fenyegetéssel próbálják elérni, hogy engedjünk nekik, és ha mégsem tesszük, gondoskodnak róla, hogy maga alá temessen minket a bűntudat és az önvád. Talán az a legrosszabb, hogy minden alkalommal, amikor engedünk az érzelmi zsarolásnak, elveszítjük a kontaktust, kapcsolatot saját integritásunkkal, azzal a belső iránytűvel, amely segít eldöntenünk, milyen értékeket kell fontosnak tartanunk, és hogyan kell viselkednünk. Nyújtsa fel a kezét az, akinek még nem volt dolga ilyen emberekkel, nem voltak ilyen irányú tapasztalatai. Őszintén. Hát akkor úgy látszik, hogy témánál vagyunk, ha nem szégyenlőségből tartózkodunk a kéznek a felemelésétől. Sokunk életében volt, vagy most is van olyan ember, aki ilyen módon zsarol bennünket. Lehet ez házastárs, gyermek, após, anyós, vagy munkatárs, szülő, és mi engedünk a zsarolásnak, akár úgymond keresztényi szeretetből, békesség kedvéért, akár azért, hogy zavartalan maradjon a kapcsolatunk. Nyilván itt a szülő meg a házastárs a szerep, ott azok a legkiszolgáltatottabbak, tehát ott tág tér nyílik az ilyen zsarolásoknak. Mások nem engednek, hanem felvállalják a konfliktust, neheztelnek az illetőre, mert olyasmit akarnak kikényszeríteni, ami valójában senkinek sem jó. Mi a lényege az érzelmi zsarolásnak? Zsaroló így gondolkodik, ha nem azt teszed, amit én akarok, meglátod, rosszul jársz. Zsaroló általában jól ismeri a szemét, akit zsarol, ismeri a gyenge pontjait, ott támad. Vagy ha például gyermekről van szó, beméri a szülők közti ellentétet, és azt kihasználva igyekszik elérni azt, amit akar. Milyen fegyvereket használ a zsaroló, és itt, ami benne volt már a Arangol címében is, három fontos fegyverük van. Az egyik a félelem, angolul fear, a lekötelezés, obligation, és a bűntudat, guilt. E három angol szónak a kezdőbetűi a fog szót adják, amely ködöt jelent. Tehát ködöt bocsátanak ránk, amelyben nem látunk, nem vesszük észre, hogyan bánnak velünk, és hogyan akarják elérni saját céljaikat átgázolva rajtunk. A bűntudat és félelemkeltéssel azt a látszatot keltik, lehet, hogy öntudatlanul, de gyakorlott zsaroló nagyon is tudatosan, hogy bennünk van a hiba, és nem ő benne, aki zsarol minket. Szerző fölhívja a figyelmet arra, hogyha a következő dolgok valamelyikét teszik velünk, akkor valószínűleg zsarolás célpontjai vagyunk. Fenyegetés, hogy megnehezíti az illető a dolgunkat, ha nem engedünk neki, akár a kapcsolatot is megszakítja velünk. Aztán célozgatás történik arra, hogy ő szenved miattunk, mert nem akarunk együttműködni vele, mert nem azt tesszük, amit ő szeretne. Aztán nyújtja a mézes madzagot is, nagy ígéreteket tesz, ha megtesszük, amit szeretne. Ezeket az ígéreteit azonban általában nem váltja valóra. Hogy velünk mi van, hogy mi hogyan látjuk a dolgot, nekünk milyen érzéseink vannak, az neki nem fontos, azzal nem törődik. Minket hibáztat, ha nem engedünk neki, ha nem azt tesszük, amit ő akar. Jutalmaz vagy büntet, attól függően, hogy megkapja-e, amit szeretne. Ez a jutalom vagy büntetés, amit megad vagy megvon, lehet bármilyen fizetőeszköz, pénz, szeretet, szívesség, ami a mi szeretet nyelvünk, amiről érzi, hogy az számunkra fontos. Ha ellenállunk a zsarolásnak, a zsaroló igyekszik annál több ködöt fogott bocsátani ránk, vagyis félelmet kelt, minket hibáztatva igyekszik bennünk bűntudatot kelteni. Esetleg felajánl valamit, amiről látja, hogy éppen nagyon szeretnénk. Különösen, ha indulatos kiabálások, fenyegetések is kísérik az ilyen zsarolást, zavar támad bennünk, indulatok keletkeznek, úgy érezzük, valami szorítja a torkunkat, vagy görcsbe rándul a gyomrunk, kinél más, de hát hasonló tünetek, elbizonytalanodunk, szinte megbénulunk, védekező pozícióba helyezkedünk. A szerző az érzelmi zsarolás 6 lépését különbözteti meg. Az első, a zsaroló kér valamit, második, a célszemély ellenáll, harmadik, a zsaroló nyomást gyakorol rá, például így: jót akarok mindkettőnknek, már nem szeretsz? Aztán a célszemély továbbra is ellenáll, a zsaroló fenyeget, ezt nem fogadod el, jobb lesz másik kapcsolat után nézni. Ötödik, a megzsarolt, mivel nem akarja veszélyeztetni a kapcsolatot, teljesíti a kérést. És a hatodik lépés az már ismétlés. Zsaroló látja, hogy a módszer használható, adandó alkalommal ismét zsarol. Nézzük ezek után a zsarolás szereplőit. Milyen személy a zsaroló, és milyen a megzsarolt? Mi jellemző rájuk? Miért zsarol a zsaroló, és miért hagyja zsarolni magát a félszemély? Milyen a zsarolók lelki világa? Miért olyan fontos a zsarolónak, hogy a az ő akarata érvényesüljön minden áron? Általában frusztrált emberekről van szó, akiket gyakran elnyomtak, ezért úgy érzik, hogy csak drasztikus cselekedetek útján szerezhetik meg azt, amit a maguk számára olyan fontosnak tartanak. Az ilyenek kapaszkodnak a másikba, de dühösek is rá, folyton próbára teszik. Azért ilyenek, mert ezzel a módszerrel védekeznek az őket érő esetleges veszteséggel szemben. Bár partnerüket hibáztatják, ugye ez a projekció érvényesül itt, valójában az ő múltbeli problémáit kísértenek a jelenlegi kapcsolatban. Az érzelmi zsarolás a legkülönfélébb formákat ölthet, így például a nélkülözés, vagy a kisajátítási vágy, vagy egyenesen a féltékenység mezébe öltözik, ha egy hétvégére vagy néhány napra bármilyen okból kifolyólag magára hagyjuk, mindent megtesz, hogy szenvedjünk a bűntudattól. Tudatja velünk, hogy mennyire magányos vagy szomorú, azért, mert nem vagyunk velem. De szerzőnk szerint az együttérzés csak fokozza manipulatív viselkedést. Egyes zsarolók agresszívan fenyegetőznek, mások nyugodtan, hidegvérrel közlik, hogy mi fog történni, ha nem engedelmeskedünk. Megint mások magukba vonulnak és szótlanul duzzognak, amíg nem foglalkozunk velük, amíg ki nem találjuk és nem teljesítjük kívánságukat. Gyerekek vagy különösen lányoknál. Minél szorosabb a kapcsolat a zsaroló és a megzsarolt fél között, ez utóbbi annál kiszolgáltatottabb a zsarolónak, mert kevesen tudnak ellenállni, ha másik fél anyagiak megvonásával fenyegetőzik, ordítani kezd, vagy a fizikai erőszaktól sem riad vissza. De vannak a zsarolásnak finomabb eszközei is. Nem könnyű visszautasítani, amikor ezt hallja az ember, hogy hát már nem szeretsz. Vagy ha egy gyermek tudja, hogy a szülő aggódik miatta, hogy rossz útra tér, vagy hogy kárt tesz magában, éppen mondjuk a kábítószerből sikerült kigyógyítani, akkor könnyen megint a zsarolás eszközéhez nyúl. Azt akarod, hogy úgy viselkedjek, mint régen? Mert hogy ki se kell mondani, már a szülő már is beúdol, megadja azt, amire szüksége van. Lehet, hogy esetleg nagyobb összeget is, vagy áldozatot is, akár magát is kisemmizve. Nézzük a másik oldalt, miért vagyunk zsarolhatók, miért zsarolható az, aki zsarolnak. Annyira kétségbeeső lehet számukra a gondolat, hogy magukra maradnak, hogy bármit megtesznek a kapcsolat megőrzése érdekében. Az elhagyástól való félelem szokott a legerősebb lenni, és ebből születnek az egyéb félelmek is. Például mit szólnak hozzá mások, falunk különösen. Mi lesz a tekintélyemmel, a becsületemmel, ha ez kitudódik? Békepapokat annak idején nagyon sokat éppen ilyen dolgokat figyeltek, bizonyos dolgokat, és akkor azt fogták. Vagy persze zsarolók azok, akik ezt nagyiparilag űzik politikának a szintjén is, tudják, hogy ez hogy működik. Ilyen félelmek napvilágra kerülhetnek olyan dolgaim, amiket magam is szégyellek, amiket takargattam. Ha a zsaroló mozgásba tudja hozni ezeket a félelmeket, akkor nyert ügye van. Milyen következményei lehetnek az érzelmi zsarolásnak? Minden kapcsolatban előfordulnak nézeteltérések, konfliktusok, de különbséget kell tenni szokványos viták, ütközések és manipulatív viselkedés között. A mindennapi nézeteltérések és viták nem lazítják föl a kapcsolat alapjában szilárd érzelmi talaját. Alapállásból férj és feleség szeretik egymást, ugyanígy a szülők és a gyermekek. A zsarolásnál viszont az egyik fél kénytelen háttérbe szorítani a saját énjét, saját gondolatait, saját érzéseit, saját kívánságait. A zsaroló a másik fél rovására igyekszik nagy hatalomra, vagy nagyobb hatalomra szert tenni. Igyekszik azt éreztetni, hogy a ő indítékai magasabb rendűek, a másik felett pedig igyekszik önzőnek, gondatlannak, nem törődömnek bemutatni, őt felelőssé tenni azért, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, vagy megpróbál más negatív tulajdonságokat ráaggatni. A zsaroló gyakran jó szóvivő, legészszerűtlenebb kéréseit is igyekszik úgy beállítani, mint ami mindenkinek jó. Aki más véleményen van, az vagy bolond, vagy elvetemült gazember. A zsarolás szétrombolja a kapcsolatokat, kiszívja belőlük a kedvet, jó szándékot és az intimitást, elhidegülnek egymástól. Egyre kevesebb témáról tudnak beszélgetni, a szakadék köztük egyre szélesebb lesz. Szerző, költő ilyen így fogalmaz, az egymással törődés, a bensőségesség egykori kecses táncát egyfajta álarcos bál váltja fel, amelyben a résztvevők egyre jobban elrejtik igazi énjüket. Csak kerülgetik a lényeget, tojástáncot járnak. Azzal indítottuk az előadást, hogy mik az önbecsülés akadályai, lerombolóim. Minél inkább engedünk a zsarolásnak, minél inkább azzá válunk, aminek a zsaroló látni akar minket, annál inkább szem előtt tévesztjük azt, hogy kik is vagyunk valójában. Illetve, hogyha ilyen kisgyerekkorunkban így zsaroltak bennünket állandóan, ez ivódott belénk, hát akkor ez az, aminek a gyógyulás érdekében felszínre kellene jönnie, erre szolgál az a bizonyos levél, illetve levelet. Hogyan védekezhetünk a zsarolással szemben? Ha átlátjuk a zsarolás mechanizmusát, már attól is jobb lesz, mert látjuk, hogy milyen folyamatok játszódnak le. Ha tudjuk, miért vagyunk zsarolhatók, ha szembenézünk a bennünk lévő félelmekkel és leszámolunk velük, már is kihúztuk a talajt a zsaroló lába alól. Persze a félelmek azok nagyon a gonosznak az eszközei is, tehát itt is szükség lehet, ellene mondok a félelemnek, vagy akár szabadító imára is. Ha látjuk, hogy mit csinál, milyen játszma folyik, akkor nem fogjuk fölvenni a kesztyűt. Kérhetjük az égiektől az erőt, hogy tudjuk elviselni a zsaroló kitöréseit. Megismerve ezt a mechanizmust, könnyebben tudunk védekezni. Tudjuk magunkat és a helyzetet kívülről is szemlélni. Hát ez is segítség, hogy ebben a levélírásban ez is benne van, hogy kívülről nézzük azt a kisgyermeket, már felnőtt szemmel, vagy másként is ezek között a pszichológiai technikák között egyik nagyon fontos, amit úgy hívnak, hogy metatükrözés. Hát amikor van egy nehéz beszélgetésem valakivel, akkor előtte elképzelem, hogy helyet cserélünk, én ülök oda az ő helyébe, és onnét szemlélem, hogy a másik hogyan gondolkodik. Az ő szempontjaiból is mérlegelem a helyzetet. Ez olyan dolgokat is elindít bennem, amik egyébként ott vannak, csak nem gondolok rá, mert a magam helyzetében vagyok. Aztán lehet az is, hogy ennek a két személynek, én meg a másik a párbeszédét kívülről figyelem. Nézem, hogy ezek most itt beszélnek egymással, és egy külső megfigyelő az hogyan, milyen tanácsokat tudna adni nekik. Tehát ha látom ezt a mechanizmust, akkor kívülről tudok helyezkedni, és akkor már is más lesz a hozzáállásom, rálátásom. Így könnyebben megőrizhetjük a nyugalmunkat, és a lélek jelenlétünket. Könnyebben bele tudunk helyezkedni a zsaroló helyzetébe, könnyebben meg tudjuk különböztetni, hogy jogos-e az igénye vagy nem, és hogy rögtön azonnal kell-e teljesíteni, vagy pedig várhat. Könnyebben tudunk kommunikálni vele, ha megőrizzük higgadtságunkat, önbecsülésünket. Nyugodtabban el tudjuk mondani neki, hogy mikor, milyen körülmények között fogjuk teljesíteni a kívánságát. Esetleg alkupozícióba is belevihetjük. Talán rá tudjuk venni arra is, hogy ő is belehelyezkedjék a mi helyzetünkbe, hogy figyelembe tudja venni a mi igényeinket is, hogy mérlegelje a mi nézőpontunkat is. Befejezés következik. Ebben a mostani emlékezésben szélsőséges viselkedésekről volt szó, és részletesebben az érzelmi zsarolásról. Néhány gondolat elhangzott arról, hogy hogyan védekezhetünk ez utóbbival szemben. Ezek mögött a különféle gyermekkorra visszanyúló feszültségek, érzelmi sérülések vannak. Hogyan szabadulhat az ember ebből a feszültségből? Minden hatóság tehetetlenség feszültségét az a felismerés segíthet elviselni, hogy korlátozott hatalommal rendelkezem. Nem vagyok sem mindenható, sem tehetetlen, nem vagyok sem ördög, sem angyal, hanem a két pólus között van a tartomány, ahol élnem lehet és kell. És itt megvan a szabad döntési lehetőségem, de be kell látnom, hogy itt nem abszolút szabadságról van szó. Egy helyzetet, egy szemét lehet, hogy nem tudok megváltoztatni, de hogy hogyan viszonyulok hozzá, azt én határozom meg. Szabadságom, lehetőségeim korlátozottak, aki korlátlan szabadságra tör, az elveszíti még korlátozott szabadságát is, amire az ember normális körülmények között képes, és pusztító függőségekbe kerül. Egy konkrét példa. Nem érdemes például mindent megígérnem, mert nem tudok mindent teljesíteni, nem tudok minden elvárásnak megfelelni. Korlátozottak a lehetőségeim, az erőim, az időm, és így tovább. Mérlegelnem kell az igényeket és a lehetőségeket. Lehetőségeink általában kisebbek szoktak lenni, mint az igényeink. A lemondást bizony sokszor gyakorolnunk kell, hogy azt a keveset legalább, amire képesek vagyunk, azt meg tudjuk valósítani. Ebben a füzetben szó van az intelligens viselkedésről, mérleglem, milyen lehetőségeim vannak, értékelem ezeket a lehetőségeket, döntök, és utána döntésemet végrehajtom, de ezeket a lépések közben ellenőrzöm is. És ott van az intelligens gazdálkodás is, ott kezdődik azzal, hogy igények és lehetőségek mérleglése. És utána lemondás, hozzávalók, előkészület, felkészülés, olvassuk végig, elmékedjük végig, sőt, tanuljuk meg ezeket. Az alkoholisták gyógyításában használják a következő imát, azt gondolom mindnyájunkon segíthet. Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, majd elmondom még egyszer, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget. Tehát Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Egy csomó minden van, ami rajtam kívül áll. Másik személy, önálló szabadsággal, a világ, amit körülöttünk, csomó mindent csak el tudom fogadni, hogy ez van. Én is ilyen vagyok. Nem vagyok már 20 éves. Tehát Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Ez öregek imája is lehet. Bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, tehát ne gyáván elmeneküljek, hanem igenis, amin viszont tudok változtatni, azon változtassak. És bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget. Tehát hol van az, amit csak elfogadhatok, és hol van az a tartomány, ahol esetleg vannak lehetőségeim, és közbe avatkozhatok. Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.